Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden egyes szentmise, hálaadás. Azt hiszem, aki megért ezt a mai reggelt, minden oka megvan arra, hogy hálát adjon az Istennek, és minden egyes reggel ezzel az élménnyel kell, hogy megajándékozzon bennünket. Egyébként a mai evangélium arra bátorít bennünket, hogy keressük az Istent, és ha keressük őt, akkor meg is találjuk. Persze, a hitetlen világ, hogy önmagát igazolja, ilyeneket mond, hogy menjünk ki az erdőbe, mert ott van a természetben, az Isten valóban ott van. Fűben, fában, virágban, a természet csodáiban, de a Szentíró azt mondja, keressétek az Istent önmagatokban, mert bennünk van, csak engedjük, hogy működjön általunk, és keressük az Istent egymásban, mert ott van a másik emberben, csak észre kell venni. Próbáljunk jézusi gondolatokkal közelíteni a kérdéshez, és induljunk el jézusi úton. Nem a világ mondja meg nekünk, hogy ki az Isten, és mely úton jár az Isten, hanem Jézus. Ezen a mai reggelen adjunk hálát az életünkért, és keressük az Istent. Az Úr legyen veletek!
És a tele.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked!
Abban az időben példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, és elment hozzá, és kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt, hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged,
Krisztus! Kedves testvérek! Ahogy átolvastam ezt az evangéliumi szakaszt, és elkezdtem gondolkodni, mi is az üzenete a számunkra, akkor egy sajátos szóösszetétel fogalmazódott meg bennem, és pedig így hangzik, mennyivel inkább. Remélem, hogy hamar hamarosan, pár mondat után a testvérek számára üzenetté válik ez a sajátos mondatocska, mennyivel inkább az Istenre kell gondolni, amikor ezt így kimondja az ember. Hiszen itt valamilyen fajta igazságszolgáltatásról van szó, Jézus egészen sajátos példát hoz, mint egy érvelésképpen. Egy igazságtalan bíróról beszél, aki végül is igazságot szolgáltat. Most azt ne feszegessük, hogy miért. Bár azt mondja a Szentírás, arra gondolt, hogy ez az asszony még neki megy. Mennyivel inkább szolgáltat néktek igazságot az Isten? Valójában erről van szó. Persze, azon viszont el kell nagyon gondolkodnunk, hogy mit jelent az isteni igazság szolgáltatás. Mert nyilvánvalóan egészen másról van szó, mint amire gondol az ember ennek a bírónak a magatartása nyomán. És egyáltalán amire gondolhatunk mi az emberi igazság szolgáltatás nyomán, amikor jogokról van szó, meg igazságról van szó, aztán egészen sajátosan értelmezik ezeket a mindennapokban. Jogot hangoztatnak, vagy igazságot szolgáltatnak, vagy jogot állapítanak meg, de igazságot nem szolgáltatnak. Sajátos. Ez a mi emberi világunk. Gondoljanak vissza a testvérek a múlt vasárnapi gondolatainkra, amikor arról szóltam, hogy az embernek bizony néha nagyon elege van ebből az emberi világból. Pedig a legtöbb ember, amikor ezt mondjuk, hogy emberi, akkor valami pozitívumra gondol. Pedig csak utána kell egy kicsit gondolni, mit is jelent az emberi. Az emberi azt jelenti, hogy bizony az ember életében vagy élete fölött hatalma van az önzésnek. Mindegyikünk önző. És pontosan ezt az emberi világot akarja Jézus átalakítani, ezt az emberi világot akarja Jézus megszelídíteni, amikor arra akar rávenni bennünket, és a saját példájával is ezt mutatja, hogy az ember nyesegesse az önzését. Az ember ezeket a vadhajtásokat vagdossa le, mert az önző megnyilatkozásaink egyszerűen kiszolgáltatottakká tesznek bennünket az ösztöneinknek, a vágyainknak, a kívánságainknak, a törekvéseinknek úgy, hogy figyelmen kívül hagyjuk a másik embert. Ezt az emberi világot akarja Jézus átalakítani, hogy mi egyre önzetlenebbé váljunk, és ezáltal emberhez méltó, olyan emberhez méltó életet éljünk, amilyet az Isten gondolt el, és ebben az esetben az ember alkalmassá válik arra, hogy együtt éljen emberekkel. Tragikus az, amikor embereket csak törvényekkel, szabályokkal, előírásokkal lehet valamiképpen kordában tartani. Mindegyikünknek önmagát kell formálni, meg alakítani. Ezért mondtam a Szent Mise bevezetőiben, önmagunkban kell megtalálni az Istent. És a másik emberben kell megtalálni az Istent, és hogyha ez úgy, ahogy sikerrel jár, akkor van remény arra, hogy nem egymás ellenére, hanem együtt igyekszünk emberhez méltó életet élni, vagyis közösségben élni. Mert egyedül gyenge az ember. Közösségben összetartva, egyet akarva erős az ember. Oly sokat gondolok egyébként erre az elmúlt napok tapasztalata nyomán, akkor, amikor megjelent itt megint ez a kegyetlenül hatalmas természeti erő, amely előtt nincs akadály. És az ember mégis szembe tud vele állítani, miközben megtapasztalja a gyengeségét, és a szeme előtt történik a pusztulás, nagyobb hatalmat, nagyobb erőt tud az ember ezzel szembeállítani. És ez az egymásra találásunk, az összefogásunk, az egyet akarásunk. A természet erői hatalmasak. Ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Még fölkészülni se lehet igazából ezekre. Gátat lehet építeni erősebbet, mint amilyent építettek Kolontáron. Töltéseket is lehet építeni erősebbet, mint amilyen a Tisza meg a Duna mellett van esetleg. Csak hogy valójában ezekkel még nem tudjuk legyőzni a természet erőit, a természet megnyilatkozásait. Tudomásul kell venni, hogy az emberi élet veszélyes üzemmód. Hozzá tartozik az életünkhöz ez a kitettség. És naponta érhetnek bennünket olyan meglepetések, amire nem lehet fölkészülni. Nem csupán a természet részéről érhetnek ilyenek bennünket, sokkal inkább. Belőlünk támadhatnak olyan érzések, vágyak, gondolatok, és a másik ember részéről tapasztalhatunk olyan megnyilatkozásokat, amire nem lehet fölkészülni. Éppen ezért ebben a világban egyetlen lehetősége van az embernek, hogy Istentől tanulja az életet. És közelebb kerüljünk Istenhez, aki bennünk van, meg a másik emberben van, és egymásban is ezt az Istent keressük, és akkor van remény arra, hogy közösségben, szeretett közösségben is tudunk lenni egymással. Ha az isteni igazság szolgáltatásra gondolok, akkor egyrészt ebben az irányban kell elindulni. De maradjunk egy kicsit ennél az evangéliumi történetnél. Azt mondtam, hogy sokkal inkább, mennyivel inkább, mint mi emberek, tud az Isten megnyilatkozni. Nagyon érdekes, hogy mi emberek állandóan azzal foglalkozunk, hogy milyen jó az Isten. Valóban olyan jó-e az Isten, mint ahogy azt mondják? Megtapasztaljuk-e ezt? Vagy számtalanszor vannak kétségeink és kérdéseink, hogy valóban olyan jó az Isten, és ha olyan jó, akkor miért úgy történik sok minden, ahogy éppen történik? Tele vagyunk kétségekkel. És Jézus pontosan ezért néha egészen elképesztő hasonlatokat, gondolatokat hoz, csak azért, hogy meggyőzzön bennünket affelől, hogy nem jól gondolkodunk, amikor félreértjük az Isten jóságát. Mert jó az Isten. Ilyet mond. Nem is merem majdnem mondani, mert a Szentírásban van, de azért mondom, ti bár gonoszok vagytok, én nem mondanám így, inkább azt mondom, ti nagyon emberiek vagytok, tudtok jót tenni gyermekeiteknek, mennyivel inkább az Isten? Ha csak innen indulunk el, ha a gyerek az apjától kenyeret kér, követ ad neki? Ha halat kér, akkor kígyót? Ha tojást, akkor skorpiót? Hát ti, bár nagyon emberek vagytok, és nagyon emberiek vagytok, jók tudtok lenni a gyerekeitekhez, hát mennyivel jobb az Isten? Vagy gondoljunk arra a példázatra, jön valakihez az éjszakai vendég, és a nincs fölkészülve erre fogadásra az illető, és elmegy a barátjához kérni tőle valamit, hogy megvendégelhesse a látogatóit, de az már lefeküdt. Hagyj békén! De addig kéri még, míg aztán kielégíti a kérését. Nem szívesen, de csak azért, hogy tovább ne kínozza, ne nyugtalanítsa, inkább. Hányszor vagyok én magam is személy szerint így, amikor jönnek emberek valamiért, és az ember inkább odaadja csak. Nem biztos, hogy ez van nagy jóság. Vagy éppen itt ez a mai példa. Ez a bíró érdekből tesz jót. Nem azért, mert meg van győződve valamiről. Le akarja rázni már ezt a lerázhatatlannak tűnő asszonyt. Mennyivel inkább tud jót tenni az Isten? Persze. És akkor egy pillanatra figyeljünk erre a történetre, és aztán majd a történet lényeges mozzanatára hívom fel a testvérek figyelmét, mert mindez csak tanító történet, ami eddig elhangzott. Egy biztos, ez a bíró, ez az igazságtalan bíró nem azért oly nagyon dicséretes, mert igazságtalan volt. Mert az igazságtalanság azt jelentette, hogy ennek az asszonynak nem szolgáltatott jogot akkor, amikor megillette őt. Erőnek erejével kell kikényszeríteni valakiből, egy bíróból az igazságot. Neki az a dolga, hogy jogot biztosítson. Ezért igazságtalan ez a bíró, bár ilyen sötét alak, mégis akkor, amikor egy ilyen asszonnyal találkozik, akkor igazságot szolgáltat neki. De érdekből, hogy már hagyja nyugton. Mennyire másképp gondolkodik az Isten? Hiszen Jézus ezzel egyrészt azt akarja mondani, hogy az Isten nem csupán bíró, hanem az Isten sokkal inkább atya. És itt jön vissza az előbbi példabeszédeknek az üzenete, mert ha az Isten csak bíró lenne, akkor jaj nekünk, de az Isten nem csupán bíró, hanem atya. És ha az evilági atyák, ha az evilági emberek egy adott esetben ilyen jó tettekre képesek, mint amikről hallottunk, akkor az atya, az életszerzője, aki a fiai életét ajándékképpen adja, és ezt az életet vigyázza, és azt akarja, hogy ez az élet kiteljesedjen, meg boldog legyen, nyilvánvaló, ehhez figyelni kell az atyára, aki az életet adja. Ha rá sose figyelünk, hanem mindig csak esetleg a magunk elgondolására és az emberek elvárásaira, akkor összekavarodunk. De ez döntő, hogy Jézus példabeszédében az Isten nem csupán bíró, hanem atya, és ez ezt jelenti, hogy magától értetődően biztosítja az embernek a jogot. A jog pedig azt jelenti, hogy az ember az atyához tartozhat, azt jelenti, hogy az ember Isten fiaként élhet. Ezt nem lehet elvenni tőle, erről csak le lehet mondani. Ezt az ember meggondolatlanságában, felelőtlenségében eldobhatja. És utána szenved. Szenved, mert mint a tékozló fiú elmegy az atyaházából, és azt hiszi, hogy ezt a kapcsolatot feladva boldogulni tud. Még boldogulni se tud, boldog lenni pedig semmiképpen. Ez az egyik üzenet. De valójában ennek az evangéliumi példázatnak a kulcsa az, ami a példázat végén volt. Amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Ugye, akkor, amikor Lukács írta ezt az evangéliumot, akkor az emberek Isten visszajövetelének a várásában éltek, abban a tudatban, hogy Jézus visszajön, és mint bíró igazságot szolgáltat, és átveszi az uralmat. Nem jött vissza. Nem vette át az uralmat. És egyre jobban elbizonytalanodtak. Hát, ha ezt mondta, akkor mi van? És Jézus erre akar nekünk példát adni. Jézus igazából választ nem tud erre adni, csak példát mutatni. És Jézus azt mondja, hogy az ő számára az, hogy az élet ilyen vagy olyan, hogy éppen megterhelnek gondok és bajok, meg katasztrófák bennünket, vagy éppen jó folyása van az életünknek, ez nem tőlünk függ. Viszont az, hogy az ember minden helyzetben Istenre bízza magát, mert ő atya, ez Jézus üzenete. Jézus gondolkodását, Jézus érzéseit, Jézus magatartását nem befolyásolja az, hogy mi történik éppen vele, mert ő a hitben él. Az atyával való kapcsolatban él, és teljesen rábízza magát. És amikor az evangélista ezt írja, hogy ha visszajön, talál-e hitet a földön. Lesznek-e ilyen emberek, akik a világ történéseiben valóban ráhagyatkoznak az Istenre? Egyébként nincs más lehetőségünk. Értsük meg. És ez a hitnek az ereje. Aki idáig eljut, lehet, hogy a okos emberek, az evilági emberek azt mondják, hát ez a hitnek a naivitása, ez ópium. Mondhatnak még sok minden mást is, ha éppen kedvük tartja. Egy biztos. Jézus életének értelme volt. Egy biztos. Akik ebben a hitben tudnak élni, azok boldogabb emberek. Ellenpróba. Hát elég sok boldogtalan ember van, de én nem mondanám mégsem ezt ellenpróbának. Egy biztos. Jézus az atyára hagyatkozik, és ez a mindennapjainak értelmet ad. Próbáljuk Jézust követni. Hiszen egy Istenben, mindenható atyában, mennek és föl. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ezt be kell látnunk. Nagyon sokan leeresztették a kezüket. hogy hallottuk az Ószövetségi olvasmányban, amíg Mózes kitárt karokkal imádkozott, addig Isten segítségét élvezhették. Elfáradt a keze, akkor távolabb került tőlük az Isten. Nemrégiben emlegettem azt a muzulmán papot, aki azt mondta, ti európaiak elhagytátok az Istent, és nem elhagytátok a vallást. Vagyis akár mondhatom, hogy leeresztettétek a kezeteket, és nem imádkoztok. Nem egyszer még egy kamionparkolóban is láthat ilyet az ember, hogy a muszlim leteszi az ima kendőjét, vagy az ima szőnyegét, és imádkozik. Sokan leeresztették a kezüket, azok, akik magukat hívőnek tartják, vagyis távolabb léptünk az Istentől. Most ebben az imádságban gondoljunk különösen Anna testvérünkre, aki a közösségünk tagja és 85 éves, és az ő kedves kis barátnőjére, Teréziára, akivel nagyon jó kapcsolatban van, ő még csak 7 éves, 8, bocsánat, 8, de nagyon nagy barátság van a kettejük között, úgyhogy most ebben az mi atyákban különösen ő rá, mint névnaposra, Annára, mint születésnaposra gondolva imádkozzunk értük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Nagy titok, mit jelent az, hogy Jézus jelen van a aprócska kenyérben, mint életünk táplálója, de lehet, hogy ennél nagyobb titok az, hogy bennünk van, és a másik emberben is ott van. És azt hiszem, az Eucharisztia titkát hittel közelítjük meg. Sajnos, ezt most ki kell mondani, ne haragudjon meg egyetlen protestáns testvérem se, vannak itt páron. Luther Mártonnak ezt a titkot nem sikerült megközelíteni. Sajnos. Pedig csodálatos gondolkodó volt. Mégis azt gondolom, hogy talán egymásban jelenlévő Istenre találni, meg magunkban is megtalálni az Istent, kézzelfoghatóbb. Hiszen mindegyikünk tud olyan megnyilatkozásokra hivatkozni, amiknek nincs emberi magyarázata. Van-e annak emberi magyarázata, hogy az ember olyan áldozatokra képes a másik emberért, amit pénzért nem is lehetne megtenni? Mondanak ilyet, hogy mikor valaki szerelmes, aztán mondanak olyat, hogy olyan fontos valaki a számára. Nincs ezekre a titkokra valójában magyarázat, de ezekből a titkokból élünk. Gondolkodjanak csak el rajta. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket, mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, már most a figyelmembe ajánlották, hogy mondjam, jövő vasárnapi perselygyűjtés a missziók céljaira történik, ami azt jelenti, hiszen minden pénzbe kerül ebben a világban, annak az üzenetnek, ami Jézus üzenete, eljuttatni minél több emberhez a szolgálatába áll ez a gyűjtés. És most nagyon szeretném, ha szeretettel gondolnánk Anna testvérünkre, akiért a szentmisét ajánlottuk fel, és már újrázzuk, mert már az születésnapján is érte imádkoztunk, illetve mutattuk be a szentmisét. Az október 12-én volt, kedden. Egyébként nagyon érdekes, beszélgettem vele, az ő keresztelése 1925. október 25-én volt, azon a napon, amely Krisztus király ünnepe, és az volt az első. Akkor rendelt el az egyház ezt az ünnepet. 1925. október 25-én. Aztán még ilyen titkokat elárulok az ő életéből, hogy ő abba a Bokréta utcai kis kápolnácskába járt, ahol Salkaházi Sárával is volt találkozása, és azt hiszem, hogy annak a kis kápolnának a légköre is érintette az ő lelkét. Nem véletlen, hogy 18 éves korában az irgalmas apácákhoz kérte a felvételét, csak hát abban az időben nagykorú az ember 24 éves korában lett. És az édesapja nem járult hozzá ehhez az ő döntéséhez, így aztán kimaradt, aztán jött a háború és minden, és még egy sajátos vonatkozás, az a Bogdánfi Szilárd volt a hitoktatója, akit október 30-án avatunk boldoggá Nagyváradon. Tehát sok-sok sajátos kapcsolódás az ő életében, bizonyára ez mind-mind meghatározó volt az ő számára. Egyébként nagyon sokat gondolok rá, már amikor a villamos megy a Margit hídon, mert ő hidész szerkezetépítő mérnök. Tehát nagyon komoly munkái vannak Budapesten, amiknél ő volt a fő szakember, mint statikus. Hát elég statikus az élete, hála Istennek. Ezek a házak is állnak még. Hát a Margit híddal baj van, de az nem ő vezényelte, de hát lejárt az ideje. Hála Istennek az Annus testvérünk ideje még nem járt le. Még a Jóisten azt akarja, hogy itt legyen közöttünk, és sok-sok embernek szerező örömöt, most nem akarom mondani, hogy miért, és szeretettel köszöntjük az ő kis barátnőjét, Teréziát, akivel nagyon, nagyon bensőséges kapcsolatuk van ő nekik. És akkor, Jocika, megkérlek, hogy hozd ide azt a kis kosarat, már nem a Bencének a kisfiát, hanem azt a mellette lévő kosarat. Az az igazság, hogy egy ilyen kosarat sokkal egyszerűbb megrakni valamicskével, mint minden nap kifejezni a szeretetünket. De azért arra figyelünk, és amikor én erre a kosárra gondoltam, akkor a Jóistentől azt is kértem, hogy legyen mindig elég találékony, nem voltam találékonyabb, legyünk elég találékonyak a szeretetünk kifejezésében. Isten éltessen sokáig. Köszönjük szépen. Isten éltessen. Köszönök. Köszönök mindent én is. egyébként 40 éve dolgozik nekem. Úgy áttételesen, igazából az Istennek, mert nem nekem személy szerint. Olyan művészi plakátokat készített még a pesti ferenceseknél, aztán Zugligetben, amikkel kapcsolatosan állandóan exagerálnak engem, hogy miért nem adjuk ezeket ki könyvformájában. Mert olyan gyönyörűek, művészi plakátok ezek, amiket Anna készített vasárnapról vasárnapra. Ezt is köszönjük. És Isten éltesse a barátnőjét is. Csak kezet fogok, te nem kapsz semmi más, csak szeretetet. Isten éltessen. Azért az a barátodat köszöntheted. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.